éveket vettél el az életemből, ez volt a nyitány, ha nem érkeztünk haza időben, vagy a megbeszélt időben, és hát aztán jöttek a teljes szimfónia, tehát a szemrehányások, a szívcseppek bevétele, a fokozások, földre sikló tekintetek, és a megbocsátás raffinált időzítése.
Tehát egy mondhatni drámai alkat volt.
Csodálatos volt, és ezen mi természetesen átláttunk, hát nem vettük komolyan a bátyám meg én, de hát a melodráma az akkor is hat, ha a műfajon átlátunk. A minta az az volt, hogy ő reggel 8-kor leül a festő állvány elé, és éjjel 2-kor föláll. Persze nyilván az is hatott, hogy nincs munkahelye, hogy szabad, hogy azzal foglalkozik, ami a mániája, ami tényleg érdekli. Ez a kiválasztottság, ez a csodálatos elkényeztetettség a sorstól, hogy azt csinálhatja, ami a mániája. A mamám egyáltalán nem azt csinálta, ami a mániája. Ő egyáltalán nem akart fűzőkészítő kisiparos lenni, ami az apja volt, ő egész életében menekült attól, hogy fűzőkészítő kisiparos legyen az udvari szobakonyhában, míg végül fűzőkészítő kisiparos lett az udvari szobakonyhában, többek közt azért, hogy az apám festhessen. Én nekem semmiféle előadói tehetségem nem mutatkozott, nekem kellett érteni, hogy ez mire való, meg kellett értenem, hogy miért akarok pont színész lenni, és meg kellett értenem, hogy mi a teendő önmagammal ahhoz, hogy valamire való színész lehessek egyáltalán.
Mit kerestél ott 17 évesen?
Szabadságot kerestem 16-17 évesen. Nem kialakulni véglegesre, azt hiszem, ezt kerestem. Hadd legyek még ez is, meg az is. Nem eldönteni, nem bezárulni.
Az UNICEF Magyarország bemutatja: Így lettem. Beszélgetések nagy emberek kiskoráról. Mert a gyerekkor meghatározó és megismételhetetlen. A műsor házigazdája Mészáros Antónia.
Az UNICEF videósorozatában a gyerekkor témáját járjuk körbe ismert vendégeinkkel, akiket a nyilvánosság már ismer, de nem biztos, hogy sokat tud arról a meghatározó időszakról, ami azzá tette őket, akik. Mácsai Pál a mai vendégünk, színész, rendező, színházigazgató. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél.
Légy szíves, tegeződjünk. Hát hiszen tegeződünk.
Hiszen tegeződünk, igen. Nagyon sok mindent tud a nyilvánosság nyilván arról, hogy mikor, mint dolgozol, mit gondolsz a világról, milyen közéleti ügyekben vállal a szerepet. Most ezt egy picit félretesszük, és menjünk vissza az elejére. Ha megrendezhetnéd a gyerekkorodat színpadon, hogy nézne ki a díszlet? Hogy ábrázolnád azt a közeget, amiben te megérkeztél, amit eszmélésed pillanatában rögzítettél magadban a világból?
Hát nem is tudom, mikori az első emlékem. Vitatkoznak bennem emlékek. Az én gyerekkorom és a saját emlékezésem kicsit tönkre van téve azáltal a nagyszerű adottság által, hogy az apám sokat filmezett, és normál 8-as filmre. És tulajdonképp az egész gyerekkorom dokumentálva van, mint baba, mint totyogó, mint háromkerekűző, kétkerekűző, és így tovább. Tehát összemosódik igenis bennem, hogy mi az, amire valóban emlékszem, és mi az, amire utólag emlékszem, visszamenőleg, ami persze mindig fals, de hát az emlék így is úgy is szubjektív, nincsen egyféle emlékezés egy eseményre is, ahányan ott voltunk, annyian emlékezünk. Ezért nem tudom, hogy az én első eszmélésem valójában hogy is volt. Az biztos, hogy a díszletben nagy ablakok lennének, mert édesapám műterme és a lakás az egy volt, és ezek a Dunára néztek, az Erzsébet hídra, tehát a fény az egy meghatározó eleme ennek. Egy éles, elég könyörtelen fény, visszatükröződve is a vízről, és fölülről is nagyon tágas ég. A másik egy magas lakás volt, egy ilyen belvárosi, régi építésű házban, fafűtéses kályhával. A másik érdekes módon nem a díszlet lenne, és nem jelmezben sem lehet megjeleníteni, sőt, színpadon se, hogy az a szag, ami úgynevezett terlendam szag, ami
az
a terpentin, hát ez a terpentina, lenola és a damárlak.
Festék.
Igen. Festőműtermekben van ez a szag, és ma is, ha bemegyek egy festőműterembe, akkor ezek a gyerekkori kedélyek ébrednek fel bennem rögtön, feltéve, hogy így fest, és nem valami szórópisztolya az adott festő, meg a fa szaga, ahogyan a fafűtéses kályában az elég, és duruzsol. Körülbelül ez az első, ami erről eszembe jut, meg érdekes, hogy a méret is eszembe jut, hogy kicsi vagyok. Tehát egy nagyon korán meghalt rokonommal álmodtam, nem olyan régen, én voltam talán 7-8 éves, szerettem Elek bácsi, és azt álmodtam, hogy Elek bácsi visszajön egy ilyen családi összejövetelen, ma. mindenki nagyon örül neki, mindenki nagyon szereti, és jaj, de szépen megnőttél, Pali, hát jól emlékszem rá, stb. Kezet nyújt, csak a különbség az, hogy az álom szabályai szerinti valóság és a valódi valóság között, hogy Elek bácsi 4 méter magas volt. Tehát a különbség a saját jelentőségünk között, az megmaradt. És ez a visszatérő halott, ez épp olyan hatalmas volt hozzám képest, mint akkor, tehát valahogy erre a kiszolgáltatottságra, vagy apró voltomra is emlékszem, mint egy közérzet.
És milyenek voltak a körülötted élő felnőttek, azon kívül, hogy óriásiak?
Ja, hát nagyon jó fejek voltak. Hát egy igazán szerető család volt. Semmiféle súlyos és engem megnyomorító bántalmazásról nem tudok beszámolni, lelkiről vagy fizikairól.
Pedig az a művészethez néha jól tudna jönni, ha az ember a saját traumáihoz visszanyúlhat.
Igen, de nekem elég volt az ő traumáikhoz visszanyúlni, mert nyilván vannak sajátjaim is, nem tudom, hogy mennyire a pszichológusunk, vagy most itt vagy a kérdező.
Csak a gyerekkorról beszélgetünk, hát de annyit mondjál, amennyi komfortos.
Az elválaszthatatlan attól, hogy a szüleim azok mind mentek keresztül. Hát ezek egymásra hatnak, ezek a dolgok. És a szüleim is, meg az egész közeg, ami engem körülvett, mind túlélő volt. Háború túlélő. A második világháború túlélői.
Apukád munkaszolgálatos is.
Apám munkaszolgálatos is volt. Mindenki, aki akkor, hát én 61-ben születtem, kicsit késői gyerek vagyok, apám 40 volt, és édesem 37. Ez is hozzátartozik, hogy a háború végétől gyereket akartak, és az Istennek sem sikerült. Ez is egy trauma, amit aztán 56 után oldott fel egy nagyon tehetséges nőgyógyász. Egyszer elmesélem majd, ha ez érdekes, mert érdekes.
Hát akkor meséld el.
Jó. Tehát túlélők voltak a háborúnak ilyen vagy olyan túlélői, vagy üldözöttek, vagy pusztán az ostrom poklát túlélők, és ezek az élmények, hát egész gyerekkoromban, még a városban, a falakon, a vakolatban, a szétlőtt házfalakban látható volt, és az ő idegrendszerükben, és ami annál nem fontosabb, de legalább épp olyan fontos, a tudatukban jelen volt az, hogy mi az a tűz, amivel nem játszunk. Ez az a tudás, ami most az életrendje szerint és az ő földi létből való távozásuk folytán párolog. Elfelejtődik. Ez sose vezet jóra.
És neked ezt a tudást akkor hogy adták át?
Mert evidensen, történetekben. Tök világos volt. Semmiféle titkolózás nem volt, és hát jelen volt a levegőben. Tehát 61-ben az, hogy ott 5 évvel azelőtt egy forradalom volt, amikor a félváros szétlőtték. És az megelőzően 10 évvel az egész város szétlőtték rommá, ez ott volt még. Tehát ez mondjuk egy olyan jelenlévő tudás, tapasztalat, stb., ami nyilván meghatározó. A gyerekkoromban a szüleim, főleg anyám természetesen féltésében és túlféltésében is meghatározó, de ebben semmiféle panasz nincs, ez természetes volt.
A túlféltés az hogy nyilvánult meg?
Egyrészt isteni anya volt, tehát egy igazi anya, egy hiperanya, sőt, überanya, hallatlanul imádott minket, és mit tudom én mondok egy példát, kettősség volt. Trabanttal jártunk, és amikor az ovibuszhoz vitt minket anyám, az alsó rakparton, és előttünk egy pótkocsis ifa, vagy robúr, vagy cseppelteherautó döcögött, akkor anyám ugye hát mindig sietett, késésben volt, ő egy nagy energiájú nő volt, egy örök intéző, és hát meg akarta ezeket előzni. Na most balról nem lehetett, nem az áróvonal, az nem zavarta volna anyámat, hanem a szembeforgalom miatt, és akkor a trabantunk felvisított jobbra a parlamenti kihajtón, és lefelé még gyorsabban, és bevágott az addig előttünk döcögő pótkocsis teherautók elé. Na most ez egy életveszélyes mutatvány, és ugye a bátyám meg én hátul, ugrálva, ülve, biztonsági övről nem hallott még senki, és hát ez teljes ellentmondásban volt azzal, hogy egyébként minket.
Hogy féltett?
Tehát lényegében mi egy kétütemű diadalszekér voltunk a Trabantban, mert hogy vannak gyerekek, és ez sikerült neki hosszú-hosszú évek vágya után. Másrészt meg, amikor mit tudom én, a kamaszkorunk közepén a bátyám meg én iskolaváltásra kényszerültünk egy költözés miatt, és az iskola az 6 buszmegállóra távolodott az új lakástól, akkor kivett minket az iskolából.
Hogy ne kelljen ezt az utat megtenni?
Azért, hogy ő ne szorongjon, hogy velünk mi történik a 70-es évek nyomorultul eseménytelen Budapestjén.
Így értettem, igen, tehát, hogy ne kelljen nektek
egy nehogy nekünk ne kelljen, hogy ő neki ne kelljen szorongani,
hogy mi buszozunk. Hogy veletek mi történik.
Ez egy nagy különbség. Na most ezen én túltettem magam, mert hatodikos voltam, de a bátyám, aki nyolcadikos volt, az teljesen megzavarta a kamaszkor a kellős közepén. És az is jellemző az időre, akkor az időkre, hogy senki nem volt egy rokon, vagy bárki, aki azt mondta, hogy kineved már egy évre a megszokott közegéből. Hát 6 busz megáll az Istenért, emberek órákat vonatoznak az iskoláért, mit szórakozunk. De hát volt egy túlféltés, és volt egy nagyon-nagyon szeretetteli drámázás. Tehát ugye éveket vettél el az életemből, ez volt a nyitány, ha nem érkeztünk haza időben, vagy a megbeszélt időben, és hát aztán jöttek a teljes szimfónia. Tehát a szemrehányások, a szívcseppek bevétele, a fokozások, földre sikló tekintetek, és a megbocsátás raffinált időzítése.
Tehát egy mondhatni drámai alkat volt.
Csodálatos volt, és ezen mi természetesen átláttunk, hát nem vettük komolyan a bátyám meg én, de hát a melodráma az akkor is hat, ha a műfajon átlátunk. Tehát ennyiben volt túlféltő. Nagyon-nagyon klassz ember volt az én édesanyám, és csupa-csupa adni vágyás, és hárítás, amikor valaki neki adni akart valamit. De ez az erős érzelmi fűtöttség, ez a gyerekkoromban jelen volt, és hát az apám józansága, és ez a finom malícia és derű, amivel ezt az érzelmi hullámzást ő követte.
Anyukád fűzőkészítéssel foglalkozott valahol máshol, apukád viszont ott dolgozott, ahol a család élt.
Volt, igen.
Tehát akkor ti nagyon sokat voltatok egy légtérben apukáddal, anyukád pedig elment dolgozni, igen. És vitte magával a drámát is arra az időszakra.
A drámát? Azt ami, nem tudom, hogy ott mi volt.
Hát nem, hogy ugye akkor mondod, hogy amikor ő ott volt, akkor ott azért nagy jelenetek voltak.
Hát csak akkor, ha késtünk, vagy igen, ha neki aggódni kellett, az ne. De ha nem kellett aggódnia, tehát ha szárnyai alatt voltunk, akkor semmiféle dráma nem volt, akkor boldogság volt, és derű, igazi derű.
És apukád, ő egy nagyon nyugodt jelenlét lehetett, amit korábban nyilatkoztál róla annak.
Hát ő nyugodt volt, kivéve, amikor nem volt kedve családapának lenni, és inkább festeni akart, és hát akkor ugye figyelmeztetve volt a családapai kötelességekre anyám által, és ezt néha rossz néven vette, és ezért dühös volt, és itt hagyom a francba az egészet, plusz ajtócsapkodás. De hát sose hagyta a francba, mert ő neki ihlete volt, ő festeni akart, de a mamám meg a családapai kötelességekre figyelmeztette. De az az igazság, hogy mindaz, amit egy család körül praktikusan intézni kell, azt az édesanyám magára vette, és abszolút ő volt a családfő, tehát mindent ő intézett, amikor az apám 80 éves kora után egyszer bevásárolt magának, akkor ez egy olyan megdöbbenés volt a családban, hogy ő lement a közétbe. Valami olyasmi, ami nincs, vagy ami nem fér bele, vagy ami elképzelhetett, vagy ami eddig senkinek nem jutott eszébe. Nagyon szerették egymást, persze 63 évig éltek együtt. Ezt az ajánlatot az apám az édesanyámtól, hogy ő majd intéz mindent, hogy ő festhessen nyugodtan, ezt a papám elfogadta, és élt is vele.
És te hogy élted meg azt, hogy az apád a mindennapokban folyamatosan elmerül ebben a művészet nevű világban, és ilyenkor
nincs. Semmiféle művészetről nem volt szó, praxis volt, ez egy munka, ez egy műhely.
Ezt ő fogta fel így?
Soha nem volt, semmiféle fellengzés nem volt benne. Tehát ez egy mesterség, a festészet, és a művészet, mint olyan, vagy azok a titokzatos mondani valók, meg körülmények, amik a festészetet néha környezik, azokról nem igen volt szó. Azok vagy voltak, vagy nem. Én természetesen azt gondolom, hogy a jó képeim nagyon is voltak és vannak, de én azt láttam, a minta az az volt, hogy ő reggel 8-kor leül a festőállvány elé, és éjjel 2-kor föláll. Tehát ez volt a minta, ami igazán hatott. Persze nyilván az is hatott, hogy nincs munkahelye, hogy szabad, hogy azzal foglalkozik, ami a mániája, ami tényleg érdekli, ez a kiválasztottság, ez a csodálatos elkényeztetettség a sorstól, hogy azt csinálhatja, ami a mániája. És a mamám egyáltalán nem azt csinálta, ami a mániája. Ő egyáltalán nem akart fűzőkészítő kisiparos lenni, ami az apja volt, ő egész életében menekült attól, hogy fűzőkészítő kisiparos legyen az udvari szobakonyhában, míg végül fűzőkészítő kisiparos lett az udvari szobakonyhában, többek közt azért, hogy az apám festhessen, meg hogy a gyerekeinek legyen biztonságos egzisztenciája. Tehát ő a saját vágyait, ha voltak, azokat tulajdonképpen feláldozta.
És erről beszélt családja. Veletek akkor?
Nem. Ez nem.
Tehát ez az, amit te sokkal később már, igen. Majd, hogy nem felnőtt fejjel értettél meg.
Igen.
És hogy működött köztük ez a dinamika?
Jól ugratták egymást, szerették. Nagyon vagány volt mind a kettő.
Tehát, jó humorú emberek, akik sokat bolondoztak. Ez a családi videóitokból is kiderül, amiből egyszer lehetett már látni.
Igen, és nagyon hosszú fiatalkoruk volt. A háború az ugye lassítja az időt, tehát egy nap az 20-nak számít, és aztán az 50-es évek sem volt éppen egy könnyű időszak. És rengeteget röhögtek fiatalkorukban. Ezt nyilván ez a túlélésnek egy módja volt.
És milyen gyerek voltál te? Mert egyébként azon a néhány videón, amit láttam, az látszott, hogy te is egy ilyen kis ösztönös bohóc vagy, aki élvezi,
hogy szerepel ezeken a videókon. Aki ha véletlenül videózzák, akkor biztos, hogy pofát vág, és nem hagyja a saját arcát, mert feltűnési viszketegsége van, és gátlásos, ami kettő persze szigorúan összefügg, és egymásból következik.
Igen?
Persze. Vagy esetemben.
Sokan gondolnák, hogy ez ellentmondás.
Hogy?
A feltűnési viszketegség és a gátlás. Mert ugye a sztereotípia az, hogy a gátlásos ember az, aki nem akar feltűnni,
nem,
és a feltűnési viszketegségben szenvedő ember az, akinek nincsenek gátlásai, és aki...
Általában, nem tudom, mi van általában. Az én esetemben ezek ilyen fedőfestékek, a feltűnési viszketegség, zománcok, ne látszódjon, ami alatta van. Azt elrejtjük. Aztán persze az élet vagy a színészi pálya megtanít, hogy nem lehet nem látszatni, hagyni, de az már felnőtt kor, amikor ezt az ember megérti. Rossz gyerek voltam, fegyelmezetlen és elég buta.
Buta?
Igen.
Milyen értelemben? Már mondjak, tanulás?
Mondjak anekdotát?
Mondjál, persze, de hát hogy úgy értetted, hogy az érdemi jegyek, vagy valami?
A tanulásban más? Az volt a menet velem, ha ez egyáltalán érdekes, hogy lassan tanultam, és akkor hirtelen megértettem. Tehát például biciklizni elkezdett tanítani a bátyám, meg ismerősök, minden, és egy fél nyáron át nem ment, majd egyszer csak ment, és akkor viszont ment. De sok mindennel vagyok így, hogy hosszan nem megy, aztán hirtelen összeáll.
Ezek szerint nem adott fel?
Nagyon akartam biciklizni, ezt hozzá. De a butaságomra például az anekdota, mondható, ezt sokszor elmondtam már félek, hogy unalmas, hogy negyedikben volt 47 intőm. Ami a...
Egy év alatt?
Igen, nem egészen egy év alatt. Ami a mozgékonyság, feltűnhetnék, stb. Stb. Ról szól, de nem annyira rólam szerintem, hanem a tanárról. Tehát azért én a 45-nél észrevettem volna, hogy ez nem hatásos. Minden esetre ő osztotta az intőket folyamatosan, és az ellenőrzőkönyvem betelt. És akkor el kellett mennem az igazgatóhoz, aki a félelmetes dr. Fél Ella volt, aki egy nagyon jó lélek volt, és egy kiváló pedagógus, és próúrbedíjas, nagyszerű tanár, és ráadásul egyházba laktunk vele, és hát ismert engem. És az ellenőrzőért az igazgatónő színe elé kellett járulni, és akkor járultam, és ő, mint tanár mondta, hogy hát miért vagy itt, Pali? Mondtam, hogy hát azért, Ella néni, mert új ellenőrző kell. Miért kell új ellenőrző, Pali? És én azt mondtam, hogy azért, mert elvesztettem, ami természetesen, hát ez a butaság, ugye? Tehát ha lent volna bennem bármiféle konspirációra vagy gondolkodásra való hajlam, akkor megmondtam, hogy világos volt, hogy ő tudja, miért vagyok ott. És biztos, hogy elvesztetted? Hát ellenén, igen. Úgyhogy egy igazgatói intővel kaptam vissza, mi szerint a gyerek hazudik, az új ellenőrzőt. Hát erre értem, hogy buta voltam. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy teljesen a saját világomba éltem, és nem érdekelt, nem is érintett meg, ami körülötte van. Értetlen voltam azzal kapcsolatban, és bamba. A saját világomban jól voltam, az egy elég intenzív világ volt, egy belső mozikkal és ködös vágyakkal teli gyerekvilág. A külsőt meg bambultam, és távol volt.
Esélj még egy kicsit erről a belső világról, hogy az hogy nézett ki? Mivel lehetett neked például örömet szerezni? Mi volt az, ami igazán lekötött, izgatott, érdekelt?
Egyrészt sokat olvastam, azt nagyon szerettem, és igazán. Másrészt pedig mindennel szerettem játszani, ami mozog, zörög, berreg, tehát egy ilyen babráló, konstruktív kedélyem volt. Úgy konstruktív, hogy ebből, abból összeállítani valamit, ami addig nem volt. De ez teljesen mechanikai dolog, tehát semmiféle művészi hajlam nem mutatkozott ott bennem.
Ha akkor már lett volna ilyen programozható, mert
szinte biztos. Egész biztos, hogy beszippantott volna a képernyő és a kütyű és a videójáték, vagy a programozás, vagy valami ilyesmi, bár a matematikai képességem az nagyon gyatra.
De milyen jó, hogy nem volt akkor mindez, és akkor ki kellett találni valami eredetibbet.
És ezen kívül egy állandó fantáziamozi volt, ami engem magamat különböző helyzetekben láttatott magamnak. Van rólam egy fénykép, milyen kár, hogy nem hoztam el, ami egyáltalán nem akartam színész lenni, hozzá kell tenni. Amit az apám csinált Stikában. Egy fotelban ülök, az arcomra 10 éves lehetek körülbelül ott, mert még fafűtéses kályha van mögöttem a fényképen, és az arcomon papírból kivágott foltok, műszakál, műorr, műszemöldök, mindez ilyen papírragasztóval fölragasztva, tehát teljesen ki vagyok maszkolva, egy ilyen Don Quixote-szerű izé, és a fotelban ülök, a kezemben egy Magyar Nemzet című újság, és mélyen alszom. És akkor az apu belopózott, ezt látta, lefényképezett és kilopózott. Na most ez azt jelenti, hogy egy ilyen bohóc jelleg, a valaki lenni, aki nem én vagyok, ez fejben, mint fantázia folyton ment. Kézi munka, kivágni, fölragasztani, ez teljes bohóc éria. Közben egy hasonlítani vágyás a felnőttekre, egy ilyen intellektuális érdeklődés, újságolvasás 10 évesen, magyar nem, mi lehetett a Magyar Nemzetben? Hát azért nem semmi, nem? Hát, épp olyan hülye lap volt, mint a Népszabadság.
A kádárista Magyarország volt benne, arra emlékszel, de, hogy azt hagytad ebbe szüremleni ebbe a belső világot?
Én emlékszem, hogy a kádárista Magyarország, hogy nem emlékeznék.
Mert hogy mondtad, hogy te nem nagyon foglalkoztál azzal, ami
külvilág. Minden bejön. Nem, azzal nem foglalkoztam, hogy valahogy, hogy megfeleljek. Hát a külvilág az jelen van, az nem zárkoztam, az bejön.
És az hogy
na, és akkor bocs, csak még erről a fényképről. És ez a kettősség, tehát ez a jó fiú, vagy érdeklődni vágyó, nem jó fiú, hanem érdeklődni vágyó jó fiú, aki valami őt meghaladót akar felemelni, ami az újságcikkek, a teljes infantilis bohóc, és ez egy kettősség, és ebben a kettősségben elfárad, halika, és elalszik. És ez totál megmaradt. Tehát ez az alaprajz, hogy van egy bohóc én, egy belső muzikkal élő én, egy a külvilágnak valahogy megfelelni akaró, vagy legalábbis egy ilyen intellektuális szintet elérni akaró igyekvő, és ez egy kettősség bennem, és fárasztó. Ez mint alaprajz megvan. Érdekes.
Igen, és milyen jó, hogy ez egy képen ott van, ezt a képet, ezt azóta tetted valami kitüntetett helyre otthon?
Fölraktam a falra, teljesen véletlenül találtam az apu hagyatékában ezt. Emlékeztem rá, mert megmutatta, és akkor nevettünk, és el lett felejtve. De mai szememben van valami ilyen jóslatszerű.
Pedig akkor te még, ha én jól tudom, akkor nem gondolkoztál előadó művészeti pályában semmi, mert ha valami akartál lenni, akkor pilóta és gyerekkorról.
Igen, ez stimmel.
És azt emlékszel, hogy ezek miért foglalkoztak?
Szerintem a gyerekorvos azért akartam lenni, mert volt egy nagyszerű gyerekorvos, Holló Tamás, aki a gyerekorvosunk volt, és ugye ez az az időszak, amikor a nagyokat vagy a felnőtteket bácsiszták, nénizték, és tetszikezték a gyerekek, én is. Csókolom. Volt a köszönés, és a Holló Tamás egyáltalán nem ilyen volt, hanem tegeződni kellett vele, és nagyon embeszámba vett minket. Én őt szerettem, és korán meghalt, 11-12 éves voltam, amikor meghalt, és talán e feletti bánatomban azt gondoltam, hogy amit ő csinált, azt érdemes lenne csinálni.
Készült is rólad nemrég egy fotó, amikor az Örkény Színház csinált egy összeállítást, és mindenki eljátszhatta egy néhány kép erejéig.
Mi lenne, ha lenne?
Nagyon jól állt neked egyébként.
Az orvos köpeny.
Az orvos köpeny, ez a szituáció, amiben ott lefényképeztek. Hát nyilván persze egy színész az jól tud belebújni másnak a gúnyájába, de valahogy, mint hogyha ennél is jobban állt volna.
Pilóta meg azért akartam lenni, mert máig nagyon szerettem. Mondtam, hogy mindent, ami berreg és zúg, azt szeretem.
Elgondolkozol, eljátszolni, ha gondolattal, hogy mi lett volna, ha abba az irányba mész tovább? Ha tényleg gyerekorvos leszel, vagy tényleg pilóta?
Akkor gyerekorvos lennék, vagy pilóta.
Tehát nem foglalkoztat ma már ez a gondolat?
Hát a gyerekorvos nem, a pilóta igen, hogy esetleg elmennék repülni. Régebben jártam is így, úgy amúgy bekéreckedtem ilyen hármas határhegyi hűvösvölgyi reptére.
Hogy vettél órákat is?
Órákat nem vettem, csak bekéreckedtem, és akkor repültünk.
Mert az is egyfajta szabadságérzés lehet, hogyha most pszichológus lennék, ami szerencsére talán nem vagyok, nem akkor tudom. Ugye beszéltél arról, hogy az apádnak a szabadság mintája volt erős, hogy talán az hatott rád. A repülés is, ha így veszük, egyfajta szabadság. Lehet, hogy valami ilyesmi van ebben, hogy ez neked mindig nagyon fontos volt.
Hát valami eleve meghatározottságból való kiszakadás, az biztos, a repülés.
És az az időszak, amiben éltetek, ott az Erzsébet hídnál, majd említetted az előbb, hogy költöztetek, és akkor már máshol, de Budapesten, azért az a 60-as, 70-es évek Magyarországa, annak a levegője nem kimondottan a szabadságról szólt.
Nem.
az hogy hatott rád, vagy mennyire emlékszel rá, hogy milyennek éltétek meg ott együtt, miközben az édesapádnak sem evidens. Volt ez egy könnyű.
Hát először is örökké valónak tűnt, hiába tudta mindenki, már a szüleim, hogy ez nem örökké való, láttak ők eleget, addig különféle rezsimeket. Örökké valónak tűnt, és egyáltalán nem zavarta a kamaszkori megéléseit az életnek, de hát kiröhögtük és megvetettük. Tehát mondjuk az alapélményem az, hogy a mai Pannonia utcában laktunk, szemben, ahogy a környék hívta, az Ávós garázssal.
És akkor ez már nem az a nagy tér volt, a rengeteg fénnyel és a hatalmas...
Nem, az egy másik helyzet volt, ez most mindegy. És Ávós garázsnak hívta a környék, ez egy belügyi hely volt, féltünk tőle, mindenki félt tőle, zárt kapuk, és ott ilyen zsigulik, volgák. Ritka esetben Mercedesek jártak ki be, kapu föl, Mercedes ki, kapu le. És azt hiszem a 10., 12., nem tudom, születésnapomra kaptam fényképezőgépet. Az is akartam lenni egyébként fényképész. És szovjetet, Jubitelt, 6x6-ost, élességállítás, önkioldó blende, műbörtok. És természetesen lefényképeztem magamat a tükörből, nyilván. Családomat, lakást, majd lementem a ház elé, átmentem a túloldalra, és le akartam fényképezni az akkor Rajklász utca 36-ot, ahol laktunk, ma már Pannonia megint. És akkor egy ilyen komoly hónajszagot éreztem, érettet, erőset, és két hasas ember állt mögöttem, testre simuló inkpulóverben, hogy én mit fényképezek ott, és én nem tudom-e, hogy ez bűncselekmény, amit én éppen végrehajtok. Mondtam, de hát Isten szerelmére, hát a házunkat és háttal a garázsnak maga minden. Nem hatotta meg őket, kinyitották a Jubitelt, és kihúzták a filmet a fényre. Mert ez egy belügyi hely, és ott nem lehet fényképezni, amit eszembe se jutott fényképezni. És ugye a papám az egy vadvirágcsendélethez keverte a színeket éppen, Schubert zenét hallgatott, amikor ezt elhebegtem neki, akkor egy káromkodó rohamot kapott, dühöngött, tényleg örjöngött. Nem idézem szó szerint a műsorra való tekintettel, de hogy átmenjen az Ávós garázsba, az nem merült föl a 70-es évek elején, hiszen vagy kirúgták volna, vagy megverték volna, vagy elvitték volna, vagy nem tudom mi, inkább csak kirúgták volna, hogy mit képzel. És a légkörben ez tehát benne volt, nem határozta meg a kedélyünket, nem voltunk elnyomva, tisztességesen és megbízható színvonalon éltünk, de a kedélyben ez benne volt, tehát hogy a két hasas ember a gyerektől elveszi a fényképezőgépet, az evidens volt.
Ja, apukád...
Ezt tudom róla elmesélni, mint anekdota.
És apukádról már többször nyilatkoztat, hogy ő egyfajta meg nem értett festő volt még életében, hát, meg ebben az időszakban.
Igen.
Ennek a meg nem értettségnek mekkora része volt ez a közeg, ami akkor ő körülvette meg?
Nem, semmiféle politikai elnyomásban nem volt része. Az volt a helyzet, hogy ő egy későn jött hős, az én apám. Tehát az ő egész érdeklődése, képzőművészeti érdeklődése a látványon áll. Semmi más nem érdekli, mint a látvány. Az, ami őt érdekelte a képzőművészetben, a megfestés módja, és esetleg valamiféle allegorikus különösség, az a 19. század közepén véget ért, mint fősodor. Akkor elkezdett a... Hát ugye minden szétesett, ezt tudjuk, nem kezdem. Minden egész eltörött, és az, ami őt érdekelte, amire a képességei és az alkata hangolta, az egy 300 évvel korábbi dolog volt. Miközben a gondolkodása az teljesen 20. századi kortárs, groteszk, szürreális gondolkodás. És a jó képeiben ez a kettő ér össze. A festői alkata azonban egyáltalán nem volt divatos. Nem csak divatos nem volt, korszerű sem volt. És nagyon kevesen elég erősek, szuverének a művészek a közönség közül ahhoz, hogy a korszellemen túl tudjanak lépni, akár előre, akár, mint az apám esetében, visszafelé. Tehát ő olyan volt, mint a Don Quixote. Egyszerre heroikus és komikus. Későn jött hős Don Quixote, 300 éve korábbi lovagregények világában él, az apám festészete egy 300 éve korábbi paradigma szerint működött, kivéve amikor szürreális képeket festett, az is egyébként látvány alapú, de egymáshoz látszólag nem illő dolgok összekapcsolásából születő, vagy csiholódó szikra, vagy ilyesmi. Ez volt az ő magányosságának az oka, A hivatalos acéli 3T-ben ő egy polgári ábrázoló volt, ami nem elég érdekes és nem elég balos. Az avantgárd kritikában és az avantgárd megítélésben, a modernekben, ami nagyon derék és nagyon tisztes és nagyon előremutató, szintén egy polgári ábrázoló volt, magyarul két szék között esett a pad alá. Ennyiben volt, meg nem értett, és se a hivatalosság, se az annál sokkal fontosabb és presszió alatt lévő mérvadó képzőművészeti közeg nem értékelte őt. Ez neki nyilván fájt, mert ő szeretett volna tetszeni, vagy elismerést is szeretett volna, de ezt életében nem érte el, hanem a halála után kezdi. Mit tudom én, 20 évvel a halála után kezdi.
Én most például volt egy óriási olyan kiállítása, és
igen,
abszolút
igen.
Felfedezték halála után, mint festőt, és sokat szóval írnak,
igen,
róla,
majd nem mindenki, de van, aki, változatlanul rühelli, effektíve rühelli. Az egykori ítészek közül, akik őt
aki
nagyon
kortársai volták, és már annak idején is rosszat írtak róla.
Igen, 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 tehát van engesztelhetetlen utálat.
Van, aki szeret következetesen.
Figyelj, igen, ez nagyon derék dolog. Hát van ugye a nagy magyar műtörténész és szellemtörténész, és az egész műkritika tulajdonképpen az ő köpönyegéből bújt ki, Fülep Lajos, akinek az a számos fontos állítása van. Az egyik állítása, hogy a művészet kontinuus, egyik elemből következik a másik. A másik fontos állítása, hogy az új az erkölcsi fölényben van a régivel szemben. Én szerintem ez mind a kettő nem igaz. A művészet nem kontinuus, a művészet szubjektív. Hun ilyen, hun olyan. Másrészt pedig se az új nem erkölcsösebb a réginél, se a régi nem erkölcsösebb az újnál. Másút van a mérce. Az erkölcsi is, és az esztétikai is. De ezen az alapvetésen valahogy nehezen tette túl magát az ő kortárs kritikai világ. Ez nem jelentette azt, hogy nem élt meg a festészetből, nem jelentette azt, hogy ne lett volna ismert, vagy népszerű, hogy mennyire jelentős, azt még mindig nem lehet tudni, és most ez a 100. születésnapjára készült nagy-nagy kiállítás a Kisceli Múzeumban, amit B. Nagy Anikó rendezett, az még mindig a vitákról szólt inkább, mint valamiféle beérkezésről vagy elismerésről. Izgalmas figyelni.
Annak idején, amikor azért a gyerekként voltál benneben a helyzetben, akkor gondolom nem volt izgalmas figyelni. Neked fájt az apád? Meg nem értettséggel foglalkoztatott? Vagy
egyáltalán nem tudtam, de hogy is nem tudtam róla, sokkal később felnőttként esett le. Az, hogy róla mit írnak, vagy hogy ő kitől milyen elismerést várna.
Tehát ez kamaszkorodban sem foglalkoztat.
De akkor már tudtam ezekről, de gyerekkorban azt tudtam, hogy a papám csodálatosan rajzol. Tehát, hogy bármit, bármikor le tud rajzolni, és nagyon felnéztem rá, nagyon irigyeltem, de természetes volt. Tehát, hát igen, az én papám ilyen. Ma érzem a szerencsés voltomat, hogy egy ilyen őstehetséggel éltem egy fedél alatt, ami én egyáltalán nem vagyok semmilyen téren, mint ami ő volt a rajzterén, de akkor ez teljesen természetes volt.
Amikor te elkezdtél az előadó művészet felé orientálódni, akkor te nem érezted magad tehetségesnek?
Nem éreztem magam tehetségtelennek, de én nem vagyok őstehetség. Nekem meg kellett tanulni a dolgokat. Apám is tanult természetesen.
A rajztehetség az néha már egészen kiskorban valóban megmutatkozik,
neki
amikor először tollat.
Nekem semmiféle előadói tehetségem nem mutatkozott. Nekem meg kellett érteni, hogy ez mire való, meg kellett értenem, hogy miért akarok pont színész lenni, és meg kellett értenem, hogy mi a teendő önmagammal ahhoz, hogy valamire való színész lehessek egyáltalán.
Ez hány éves korodban indult el, ez a gondolat, hogy te színész akarsz lenni, és hogy meg kell érteni?
17, nagyon későn. Az, hogy meg kell érteni, hogy én ott mit keresek, az sokkal később. 20.
Most, hogy már érted, mit kerestél ott 17 évesen?
Szabadságot kerestem 16-17 évesen. Nem kialakulni véglegesre, azt hiszem, ezt kerestem. Hadd legyek még ez is, meg az is. Nem eldönteni, nem bezárulni. Az, hogy feltétlenül rám figyeljenek, ez kevésbé motivált. Az, hogy ott nincs, azt hittem, hogy ez kötetlenséget ad az embernek. A játék, kedv, az nagyon fontos. Tehát ez mindig volt bennem, és megmaradt máig. Az, hogy ez hogy kell a személyemre, illetve hogy kell elfogadni azt, aki én vagyok, mert itt arról van szó, hogy ne sugalljak magamról valami mást, aki vagyok, hanem azt vállaljam, aki én vagyok, azon keresztül beszéljek a szerepekben, arról beszéljek a szerepekben, aztán az vagy elég, vagy nem elég. Ha nem elég, sajnálom, pehjem volt, ha elég, akkor sikerült az alakítás. Ezért kellett megküzdeni. Tudom én 30-valahány éves koromig, mire ez a tantusz leesett. Egy őstehetségnél ez például le van esve. Ez a tantusz, ez a vonal azonnal búg. és adott.
Pedig lehet, hogy egy őstehetség is, ha van ilyen, sokkal később kezdi el megérteni, megfejteni a saját mozgatórugóit. Tehát látszik,
egyáltalán hogy biztos, hogy meg kell fejteni.
Vagy soha. Én látszik, hogy valami működik, de nem biztos, hogy ő maga érti, hogy ez mitől van.
És én se értem, hogy mitől van, hogy ne csináljak mást, mint aki vagyok. Hogy ne kifelé keresgéljek, sugalmazzak magamról dolgokat, ami nem vagyok, hanem befelé keresgéljek, hogy az a dolog hol van bennem. Ezt értettem meg viszonylag későn.
És akkor kamaszkorodban, amikor ugye ott volt a 47 intő, meg a sok iskolai konfliktus, az kisebb gyerekkorban, kamaszkorban ebből lázadás lett? Tehát, hogy te egyfajta lázadó kamasz is voltál?
Mi ellen? Iskola ellen? Szülők ellen? Nem nagyon. Nem nagyon kellett, ez az igazság. Otthon. Teljesen szabadok voltunk a bátyámmal együtt. Gondolkodásban, külsőségekben, ilyesmiben nem igazán volt mi ellen lázadni.
Hol kaptad meg ezt a színházi impulzust aztán, hogy ez a fajta keresés, ami viszont benned volt, ha nem is lázadás, de útkeresés, ez a fajta magadat megmutatni vágyás, ez konkrétan színházban testesülhet meg, ezt a Pince Színház hozta az életedbe, gondolom.
Hát oda már valamiért mentem, de az, amikor lementem, ugye tele voltam, mint mindannyian vagyunk kamaszkorban, a kevés kiválasztottat kivéve, mit tudom én, valaki zenében nagyon tehetséges, és 7 éves korában látszik, hogy az zongorista lesz, akármi történik. Ez óriási szerencse. Amikor a pech, ugyanakkor a szerencse is. Az is nagy szerencse, hogy én 17 éves koromban rájöttem, mert az is nagyon korán van. Tehát rengetegen vannak, akik 20-30 éves korukig kérdőjelek között élnek, hogy ők mit is akarnak csinálni, és ez is jogos. Ehhez is joga van egy embernek, szerintem. Tehát még a 17 is szerencsés, de addig tele voltam kérdőjellel, és akkor lementem a Pince Színházba felvételizni, ahol egy ilyen félhomályos helyzetben 10-12 ember feküdt a színpadon, úgynevezett koszikában, ami egy gyakorló ruha, kicsit büdös volt, és sziszegtek, mert a rekesz légzést gyakorolták. És furcsa módon abban a pillanatban, az abszurd helyzetben éreztem, hogy én ott otthon vagyok. Tehát, hogy ez annyira nem kötött ez a helyzet, annyira különbözik attól, ami fönt van az utcán, hogy ez nekem tetszik. És akkor oda felvételiztem, és fölvettek. Tehát attól fogva egy percig kételj. Nem volt jó hosszú ideig, amíg aztán persze 30. évem körül újra jött a kételj, hogy én ezt akarom-e, vagy nem. De az is természetes.
És az minek volt köszönhető?
Annak az ijedelemnek, hogy akkor ez.
Hogy akkor tényleg ennyi? Uh-huh. Hogy ez az élet?
Ez is teljesen természetes. Szerintem lediplomázunk, elkezdjük az életet, a vágyott munkát, vagy a elfogadott helyzetet. Kíváncsiak vagyunk, hogy hogy lesz, csak egyszer csak leesik a tantusz 30 éves korunk körül, hogy akkor az ez.
Ráadásul te nem is egyszer diplomáztál le, mert ahhoz képest, hogy nem
meg is indult. Mentett a rendezőszak, ki is húzott ebből a válságból, mert teljesen új perspektíva volt.
A válság miatt mentél oda? Kerestél valamifajta választ?
Nem azért, csak az húzott ki.
De aztán mégis visszaültél újra a padba, mert utána meg elmentél még esztétika szakra is.
Igen, mert ott érdekelt a tulajdonképpen pszichológiát és antropológiát akartam tanulni. PhD-zni kellett volna a színművészetén, és éreztem, hogy az szemérmetlenség harmadik diplomát kapni ugyanazoktól a tanároktól, akiktől már 2-t igen. Érted, nem színjáték a színművészetén, ezt nagyon komolyan veszik. Remélem ma is, akkor biztos. A PhD képzést, a doktori iskolát, de én arról akartam írni dolgozatot, hogy mi is történik a színpadon velem, pszichológiailag mondjuk, vagy mi az a belső működés, hogyan is történik. Az lett volna a címe, hogy mit csinálok, és ezért mentem a bölcsészkarra leginkább, nem az esztétika miatt, csak ott lehetett PhD-zni, hanem a pszichológia és az antropológia miatt, hogy ebből megértsek valamit. Meg is tanultam szorgalmasan, van indexem, de nem írtam meg a dolgozatot, mert jött az Örkény Színház.
És majd mindjárt beszélünk erről is, de miért volt fontos a PhD? Hát ugye te nem akartál egyetemi tanár lenni, ahol kellene...
Egyetemi tanár nem akartam lenni, de ez a dolog érdekelt. Ez a mit csinálok. Máig érdekel egyébként. És azt gondoltam, hogy ehhez hozzátanulok, és ez nagyon jó ürügy a PhD. Tehát ha már hozzátanulok, akkor legyen PhD.
Aztán színházigazgató lettél, ahogy igen. Erre most utaltál is, és akkor nyilván nem csak erre nem volt idő többé, hanem nagyon sok minden másra sem, mert egy intézményt vezetni, meg mellette még olykor rendezni is, meg játszani mások rendezéseiben. Hát Óhatatlanul eszembe jut, amit apukádról mondtad a beszélgetésünk elején, hogy reggel 8-tól éjszakáig dolgozott, a munkájának, a szenvedélyének élt, erre szokták mondani, hogy munkaalkoholista. Ez végső soron akkor a te életedben is előállt ez a helyzet, csak ő magányosan művelte, ezt pedig társaságban.
Talán igen. Várkonyi Gábor, Várkonyi Zoltán fia mesélte mindig, hogy 2 éves volt, és ültek a fészekklubban a mamájával, Szemere Verával, és akkor bejött az apja, a Várkonyi, és leült melléjük ebédelni, és akkor kérdezte a mamáját, hogy ki ez a bácsi mama. Mondta, hogy az apád kisfiam, az apád, mert olyan ritkán volt Várkonyi otthon, ő még mindemellett filmeket rendezett, rádiót rendezett, és így tovább. Tehát, ja, és hát rektor volt a színművészetén, meg tanár. Mindamellett, amit én éppen csinálok. Tehát ez
te hogy
óvod szám,
meg ettől a saját gyerekeidet?
Sehogy. Nem lehet. Keveset vagyok otthon.
Hogyan kompenzálsz, akkor így kérdezem?
Szeretet által.
És nagyon szereted őket, és bevonod őket ebbe a világba, amiben te eltöltöd azt a rengeteg órát, amit eltöltesz?
Ha érdekli őket, szívesen. De
nem érdekli
őket? A fiamat nem.
Kicsit se?
Azt hiszem, hogy titokban sem. Úgy látom.
Ez lehet, hogy éppen annak is köszönhető, nem? Hogy ez valami olyasmi, ami elveszi a
nem, én azt hiszem nem. Ez egy alkati dolog inkább. A lányomat, aki épp úgy nem kap belőlem sokat, őt érdekli nagyon.
És milyen apa vagy, amikor ott vagy? Mert értem, ezt kitetted az asztalra. Értem. Szigorú?
Dehogy vagyok szigorú. Nem.
A te szülői modelljeid közül ugye meséltél sokat arról, hogy anyukád milyen überanya volt, azt hiszem ezt a kifejezést használtad, meg apukád lehet. Milyen apa volt. Te hogy látod magadban az ő mintáikat éledni?
Először is a ragaszkodásban, hogy tényleg nagyon szeretem őket, tehát ezzel nem mondtam sokat. Ezzel már csak így vagyunk, mi szülők. És hát abban, hogy tudomásul veszem, azt hiszem tudomásul veszem, hogy milyenek. És abban próbálom őket támogatni. Azt remélem magamtól.
Ez egy kihívás egy szülőnek?
Szerintem gyakran.
Miért?
Hát mert szuverén lények.
És ezt nehéz elfogadni?
Nem feltétlenül nehéz, de egy feladat. Vannak elvárásaink, nem a gyerekkel kapcsolatban, hanem valamilyenek vagyunk mi. És mi van akkor, hogyha a gyerekünk egészen másféle? Akkor meg kell vele ismerkedni. Attól, hogy a gyerekem is szeretem, attól még az nem jelenti azt, hogy egyetértek vele, vagy hogy azonos hullámhosszon vagyunk dolgokban. Tehát ez egy feladat, megérteni őt és elfogadni, ahogy bárki mást.
Aki egyébként foglalkozásszerűen azzal foglalkozik, hogy megpróbál más embereket megérteni, hiszen a bőrükbe helyezkedik, és más hullámhosszokon rezegni, hiszen ugye meg kell jelenítenie egy színpadon vagy egy filmen, az jobb ebben, hogy megértsen másokat, akár ja. A saját gyerekeit, akár...
Én nem
akár...
tudom, azt hiszem, hogy talán ez a kettő nem függ össze, vagy ha összefügg is, nem szorosan. Az, hogy megértsek másokat. Nem, az az utazás, vagy az a keresgélés is valójában befelé van. Azt kell megértenem, hogy bennem ez az alak hol lenne. Az a feladat.
Tehát a szerep, amit előhívsz magadból.
Igen. Az írott alak, az írott szerep, az bennem hol lenne. Tehát ez a, nem tudom ki, ez a gazember mondjuk, ez én milyen lennék ezekben a helyzetekben. Ez a feladat.
És egyszer valahol nyilatkoztad, és nekem megragadt ez a mondat, hogy viszont arra nagyon vigyázol, hogy otthon ne legyél szerepben.
Igen.
Hogy akkor ne alakíts. Tehát ezek szerint ez olyasmi, aminek tudatosan dolgozni kell.
Nem szokott hajlamom lenni arra, hogy beleragadjak a szerepekbe. Azt észrevettem magamon, hogyha próbálok valamit éppen, és ez egy nagy feladat, ami igénybe veszi az ember idegrendszerét, meg személyiségét, akkor azért az átsugárzik a privát időkre is, de egyébként nem, hanem hát arra szoktam ügyelni, hogy ne legyek otthon hólyag, tehát hogy teljesen kívül tudjam hagyni mondjuk az ismertséget, vagy az ezzel járó önfegyelmi kötelezettséget. Mert van egy nagyon nagy adag gátlás, mondjuk kimegyek az utcára, és akkor ott sokan ismernek, akkor ott hogy kell viselkedni, hogy kell menni, ezt vagy azt csinálhatom-e, vagy nem tudom. Én ennél egy szétszórtkabb és kelekutyább alkat lennék a járásomtól a közlekedési szabályok betartásáig, ha nem lennék ismert. Tehát, hogy az ebből való fegyelmezettséget és önkontrollt, azt otthon ne gyakoroljam. Ez körülbelül inkább erről van szó.
Azt nyilatkoztad szintén valahol, hogy viszont a színjátszást az bevezetnéd kötelező iskolai tantárgynak.
Hát be, tehát, de ez nem ezért.
Nem ezért, tudom, csak...
Ja, csak azért, mert a humán felületek, amikor két ember egymással, mint ahogy mi most itt például beszélgetünk, ezek eléggé szivárognak ki az életünkből, és az egymással töltött idők is szivárognak ki. Nagyon sok időt töltünk a képernyőnél, tehát nekem minden héten kiírja, hogy a képernyő ideje az ezen a héten nőtt vagy csökken, és általában 3 és 4 óra között van a képernyő idő, amiben benne van persze a levél, meg az olvasás, meg a minden, de akkor is a teljes világérzékelés és kapcsolatrendszer tevődik át a képernyőre. És keveset beszélgetünk, és ők is keveset beszélgetnek egymással. Jó iskolákban beszedik a telefon helyesen. 14-15 éves korig. És a színjátszás az emberek közötti interakció. Ráadásul legtöbbször irodalmi szövegekkel. Úgy érzem fontosnak, mint az énekórát, ahol olyan alapvető készségeink és tudásaink és kötelezettségeink gyakorlódnának, amelyeket úgy engedünk el szerintem kevésbé fontos dolgokért.
Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Kövesd az Így lettem további epizódjait, oszd meg és lájkold a videókat, az unicef.hu oldalon pedig megnézheted, hogy te mit tehetsz a gyerekekért.